A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Közelebb a matematikához köszöntöm a hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Különleges adás a mai, hiszen néhány hét múlva ünnepel a Hunrendrényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet, éppen 75 éves lesz. Így az intézet múltja és jelene, a Reál Tanoda utcai épület, a Rédül Palota átalakulásának története, a magyar matematika fejlődése és a matematikus óriások alakjának megidézése lesz ma fókuszban. Vendégem pedig Pálffy Péter Pál, a Rényi Intézet kutatóprofesszora és egykori igazgatója. Az ő pályája egészen fiatal korától a Rényihez kapcsolódik, ismeri kívül-belül, nagy élmény beszélgetni vele. Induljunk most azzal, hogyha ezt a 75 évet nézzük, mi a legnagyobb érdeme az intézetnek?
Hát én nem szeretnék kiemelni semmit, mert hát számos nagy eredmény született 75 év alatt, számos kiváló, nemzetközileg magasra értékelt kutató dolgozott itt. Én azt gondolom, hogy a legfőbb erénye az intézetnek az a légkör, ami ebben az intézetben uralkodik 75 éve már a kezdetektől, hogy egymás segítve dolgozunk, mindenkit hajt a matematika iránti szenvedély, és nem kell itt különösebb célokat kitűzni, hanem mindenki magának a saját ismeretei, saját képességei alapján ki tudja választani azt a tudományos területet, azt a problémát, amin érdemes munkálkodnia, és hogyha a végén kijön valami eredmény, akkor ha jól választottuk meg a csapatot, akkor az egy nagyszerű eredmény lesz, amire fölfigyel a világ.
De azért az, hogy 13 IRC pályázat, Európai Kutatási Tanács pályázat, és hát két Abel-díjas az intézetben, szóval, hogyha arról beszélünk, hogy mit adott a Rényi, milyen matematikusokat adott a világnak, azért van miről beszélni.
Természetesen, hát már a kezdetektől, tehát Rényi Alfréd, aki 1950-ben az intézet megalapításakor 29 éves korában megkapta az igazgató tisztséget. Ő is már úgy érkezett oda, hogy a leningrádi tanulmányai során olyan nagyszerű eredményt ért el, amit azóta is rengetegen idéznek. Éppen ma megnéztem, hogy az idézettségi adatbázisokban, ami hát nem nyúlik vissza azokra az időkre. Azt nem olyan régen kezdték gyűjteni az idézettséget, ott több mint 7000 idézet van Rényi munkáira, tehát jól indult az egész. Igaz, hogy az 1950-es alapításkor ezt alkalmazott matematikai intézetként hozták létre, hiszen 1950-et írunk, ugye a kommunista szlogen szerint a tudomány termelő erővé válik. Ez a torz nézet azóta is időről időre fölbukkan, pedig hát az alapkutatás nagyon fontos, és ezt Rényi is már a kezdetektől tudta, de hát a kor szellemében másképp nem tehetett, csak igyekezett alkalmazkodni az akkori viszonyokhoz, tehát az intézetben volt mechanikai osztály, meg vegyipari osztály, ami hát valljuk be, a magyar ipar akkori fejlettségi szintjén nem volt igazán szükség magas matematikai eszközökre a termelés fokozásához.
Tehát abban az időben mondjuk az elképzelhetetlen volt, hogy kifejezetten elméleti matematikával foglalkoznak.
Igen, de természetesen Rényi hagyta a kutatókat, hogy elméleti matematikával is foglalkozzanak, és 1955-ben, 5 évvel az alapítás után már el is érte, hogy az intézet nevét is megváltoztatták, és matematikai kutatóintézet lett, ahol egységben van az elméleti alapkutatás és a gyakorlatorientált alkalmazott matematikai kutatás, és ez azóta is így van, különböző korszakokban más-más hangsúlyokkal, de mindvégig mind a két ága a matematikának jelen volt, és jelen van az intézetben.
Legendásan nagy tehetségű matematikusok vannak Magyarországon, de hogy ez már akkor is így volt?
Igen, igen, tehát a régi időkig visszanyúlva, ugye Bolyai János egy elszigetelt, kimagasló tehetség volt az egész magyar tudománynak a talán legnagyobb alakja, de őt a saját korában nem értették meg, külföldön se, tehát nem is nagyon jutott el a híre külföldre, de Magyarországon pedig végképp nem. A 19. század vége felé kezdődött a kibontakozás, addigra már sokan voltak, akik külföldön tanultak, és kezdett meghonosodni a magas matematika Magyarországon. 1891-ben alakult meg a Matematikai és Fizikai Társulat, 1893-ban indította el Arany Dániel győri matematika tanára középiskolai matematikai lapokat, és 1894-ben az első matematikai tanulóverseny az érettségizettek számára, ami ma Kürsák József verseny néven fut, több mint 130 éve. Ennek hatására ki is termelődtek azok a kiváló matematikusok, legelsősorban mondjuk Fejér Lipótot és Ries Frigyest lehet említeni, akik aztán továbbadták a tudást, és a két világháború közötti időszakban egész sok kiváló matematikus tanult az egyetemeken, és alakultak ki a matematikai iskolák. De akkoriban még nem volt, a második világháború előtt még nem volt igény se a felsőoktatásban, se máshol magasan képzett annyi matematikusra, amennyi kiváló elme volt, és a második világháború utáni újjáépítés során kezdtek a matematikusok tényleges matematikai állásokat kapni.
Az már körvonalazódott, hogy milyen matematikai területek az erősségei a magyar matematikusoknak? Csak azért kérdezem, mert szoktuk mondani a műsorban is, gyakran elhangzik, hogy a valószínűségszámítás és a kombinatórika egy ilyen alap a magyar matematikusok körében. Szóval, hogy akkor már lehetett tudni?
Igen, tehát ez a 1930-as évek generációja volt az, aki egyértelműen a kombinatorika felé fordult. A König Dénesnek, ha jól emlékszem, 1934-ben jelent meg a világon az első gráfelméleti monográfiája, tehát ez már akkor a magyar matematika fő erőssége lett, és azóta is az. Rényi Alfréd indította el, igazán már korábban is voltak valószínűségszámítással foglalkozó kutatások Magyarországon, de Rényi Alfréd volt az, aki Szovjetunióból ezt az irányzatot hazahozta, és elindította a magyar valószínűségszámítási iskolát. Érdekes például, hogy a valószínűségszámítás című tankönyvét azt németből fordították magyarra, és aztán Pekerdi László fordította angolra.
Épp most egy interjúban hallottam, hogy abból a mai átlagember is milyen jól megértheti a valószínűségszámítás lényegét, nem? Tehát, hogy a mai ember számának is ez egy alap.
Nagyon jól megírt könyv. Uh-huh. Hát Rényin egy nagyon sok oldalú matematikus volt, a valószínűségszámítás volt a fő területe, de számos más matematikai ágban is kiváló eredményeket ért el, nem beszélve arról, hogy a matematika népszerűsítésében mennyit dolgozott, könyveket írt a filozófia, a matematika filozófiai kérdéseiről, tévéműsorokban szerepelt, úgyhogy az a másik erősség. De hát említettem az előbb Fejér és Ries nevét, hát Ries Frigyes a modern funkcionál analízis egyik megalapítója. Abban is nagyon erős iskola van Magyarországon, főleg Szegeden.
Ott hagytuk el az intézetet, hogy akkor az alkalmazott, tehát az erős alkalmazotti matematikai területről lehetett már egy picit lazítani ezt, és akkor az elméleti matematikára fókuszáltak inkább, vagy ez kiegyenlítődött?
Ez még
Rényi mit tudott elérni?
A későbbi időkben is persze voltak például matematika közgazdasági vagy gazdasági uh-huh. alkalmazásaira fókuszáló csoport, ha jól emlékszem, az az 50-es évek vége felé alakult meg, de amikor én az intézetbe kerültem 1978-ba, akkor a egyik évfolyam társamat azért vették az intézetbe, hogy a Magyar Alumíniumipari Tröszt feladataira azon dolgozzon, tehát a bauxit bányászat, tímföldgyártás, alumínium kohók, ezek közötti áru mozgásokat és árazásokat és ilyen bonyolult közgazdasági modelleket kellett kidolgozni, tehát ez mindig is jelen volt az alkalmazott matematikai ág is az intézet életében, ma meg ugye a mesterséges intelligencia kutatása, meg a pénzügyi matematika területén folynak főleg alkalmazott kutatások.
Nem mindig hívták Rényi Intézetnek ezt az intézetet, ugye beszéltünk is róla. Milyen fázisokon ment át ez alatt a 75 év alatt, hogy ha csak a nevét, meg a fenntartót nézzük.
Igen, tehát ugye említettük, hogy 50-ben lett a Magyar Tudományos Akadémia alkalmazott matematikai intézete néven megalapítva, minisztertanácsi rendelet által, 55-ben az akadémia elnöki döntésével megváltoztatták a nevét, és akkor a céljainak a leírását is általánosabban, hogy az elméleti matematika is hangsúlyt kapjon, lett a Magyar Tudományos Akadémia Matematikai Kutatóintézete. Srínyi Alfréd 1970-ben, 49 éves korában meghalt szegény, és 1999-ben vette föl az intézet az ő, mint alapító igazgatójának a nevét, és azóta Rényi Intézet, és egészen 2019-ig a Magyar Tudományos Akadémiához tartozott, akkor lett a úgynevezett Ötvös Lóránt kutatási hálózat tagja, amit aztán 4 évvel később Magyar Kutatási Hálózatnak neveztek át, azután pedig Hunrennek, úgyhogy most ez a neve.
De érdekes, hogy az intézet szellemisége az változatlan. Tehát jönnek kormányok, rendszerek, elképzelések, a tudományos életben rengeteg minden történik, és mint egy ilyen sziget, így a Rényi meg tudja tartani ezt a szellemiséget. Ez nagyon érdekes,
igen, nem? Hát van egy belső összetartás, és egy stabilitás. Hát a 75 év alatt 7 igazgató vezette az intézetet, ami azért mutatja, hogy az állandóság, miközben persze mindig is reagálunk a tudományos élet változásaira, az új kihívásokra, új problémákra, új területek jelennek meg, de az összetartó erő az megvan, és igyekszik kivédeni a különböző adhok átalakítási, ideológiai, akármilyen külső behatásokat.
Ön is volt a Rényi igazgatója, majd beszélünk erről az időszakról, csak jó is, hogy mondta, hogy 7 igazgató volt. Sosem volt, hogy milyen egyéni elképzelése a Rényi igazgatóinak, tehát nem akartak mást, hogy jó, eddig ebbe az irányba mentünk, most akkor én szeretném, hogyha valami változás lenne, mert ez, hogy a nemzetközi körforgásba bekerülni, vagy jelen lenni a világ színpadán a tudomány szempontjából, szóval ez olyan, mintha ez is állandó lenne, holott 7 különböző személyiség vezette a Rényit.
Igen, de a Rényi igazgatója az nem olyan parancsnok, vagy hogy mondjam, hanem az egy közülünk mindig, aki elvállalja ezt a feladatot, és nem akarja ráerőltetni a saját elképzelését a többiekre, hiszen tudja, hogy mindnyájan az összes vezető, kutató az nagyon jól tisztában van azzal, hogy mi az, ami az ő területén a tudományban fontos, és szívvel, lélekkel dolgozik azon.
De amikor ön például igazgató lett, akkor nem volt néhány elképzelése, hogy na majd ezt egy kicsit megreformálom, vagy majd átalakítom?
Hát én nagyon konzervatívan fogtam hozzá, tehát a igazgatói pályázatomba is azt írtam le, hogy ez jól működik, akkor ne nyúljunk hozzá, ne bántsuk, hanem haladjunk tovább ebbe az irányba. Persze nyilván voltak apróbb változtatási javaslataim, amiket esetleg meg is tudtam valósítani, de a fő irányt azt jónak tartottam, úgyhogy egyáltalán eszembe nem jutott, hogy itt valami gyökeres változásra lenne szükség.
Nagyon izgalmas az az épület, amiben most a Rényi van, és erről sokszor hallottam már mesélni, és ugye ez a Reál Tanoda utcában van most a Rényi, egy nagyon impozáns épületben, ami felújított és gyönyörű, de nem mindig volt itt.
Hát igen, ugye a kezdet az mindig nehéz, tehát a 1950-et tűzzük ki a intézet alapításának, de voltak előzményei, ugye abban az időben volt a tudományos tanács, amit az akadémiával szemben hoztak létre, de aztán később mégiscsak együtt alakították át az akadémiát, tehát a tudományos tanács is alapított valamiféle matematikai kutató intézetet vagy csoportot, és aztán ennek a folytatásaként jött tulajdonképpen létre az intézet, először a Műegyetemen, néhány helyiségbe, aztán a Sztálin út 31-be, ami most Andrássy út nevet viseli, ismét, meg a Zichy Jenő utca 4-be, de egyszer én az akadémiai levéltárban mást keresvén kezembe akadt Rényi Alfréd egy panaszos levele, amelyben a akadémia vezetésének panaszkodik, hogy nagyon rossz a kutatók elhelyezése ebben a két nagyméretű lakásban tulajdonképpen.
Szűken volt?
Szűken volt. Mm-hmm. Az intézet mindig szűken volt, tehát ez az alap elve az intézetnek, hogy mindig szűke van, mindig bővíteni kell, mindig többen leszünk. És akkor 1958-ban kapta meg az intézet részben ezt a Reál Tanoda utcai palotát, amit aztán később már teljesen birtokolt, és aztán tetőtérbeépítés történt, szomszédházakba egy-egy lakás megvásárlásával bővült az intézet.
De azért az fontos, hogy ugye ez egy báró, egy Rédl nevű úr tulajdona volt, és aztán ő, ha jól emlékszem, örökösök nélkül halt meg, és aztán tőle lehetett
igen,
meg.
Igen, tehát a leszármazottai nem voltak, és akkor aki örökölte a házat, az maga is először azt tervezte, hogy ő maga kibővíti, de aztán mégis áruba bocsátotta, és a Magyar Mérnök és Építész Egylet vette meg, akinek 1906-ban, ha jól emlékszem, akkor Hausmann Alajos volt az elnöke, és nagy fantáziát látott az épületbe, és a saját tervei szerint bővítette ki. Tehát például az előadó termet, azt ő építette hozzá, és ma is láthatók ilyen mérnöki szimbólumok a nagy előadóterem falán.
És milyen olyan helyiségek vannak még, vagy olyan részei ennek az épületnek, amin ma elámul, aki betér?
Hát az igazgatói iroda nyilván az még Rédl báró idejéből való. A kazettás menyezetbe egy ilyen 17. századi festmény van beaplikálva, amit a dohányzó igazgatók, mert Rényi is és Hajnal András is nagyon erős dohányosok voltak, és akkor még nem voltak az épületből kitiltva a dohányosok, és pár évvel ezelőtt kellett restaurálni ezt a festményt, és vastag nikotin és füstréteget szedtek le róla a restaurátorok. Most újra eredeti pompájában látható ez a kép az igazgatói irodában.
Uh-huh. De nagyon, nagyon szépek ezek a festett üvegablakok
igen,
is.
Igen, az első emeleten.
Hallottam egy interjút onnél, és azt mondta a riportár, hogy tulajdonképpen ezen az épületen az egész 20. század nyomot hagyott. Erről mesélne, mert nagyon érdekes, hogy mire is lehet használni egy ilyen hatalmas előadó termet, vagy hogy miért hívják kutyásnak az egyik mostani termet, tehát hogy azért van rengeteg kis csemege az intézetről.
Igen, hát ugye ez egy nagybirtokosnak a városi palotája volt, amikor a téli időben nem a Kelebi, a Tompa melletti birtokán volt, hanem fővárosban, annak épült egy egyemeletes épületként, és aztán, ugye, ahogy említettük, a Mérnök és Építész Egylet vásárolta meg, és bővítette ki, és aztán a II. Világháború után volt igazából sokféle használója az épületnek, bár az első világháborúban is nemrég került elő egy fénykép, ami azt mutatja, hogy az előadó termet akkor hadikórháznak rendezték be, és a fényképen ott az ápolók és a betegek láthatók. A II. Világháború után aztán volt ott népi kollégium az épületbe, aztán a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének irodái, és mindenféle más, ahogy említette a kutyás termet, a legenda szerint a ebtenyésztők egyesületének is volt egy alaksori irodája, amit aztán, amikor már teljesen a kutatóintézet vette birtokba az épületet, akkor előadóteremnek használtunk. Annak idején én egyetemistaként számos szemináriumra jártam oda, mert akkor még a ELTE matematikus intézete a múzeum körúton volt, úgyhogy 5 perc alatt át lehetett jönni, és hát ennek emlékére úgymond azt a termet kutyásteremnek neveztük el, de hát aztán annak más funkciót kapott, de hát úgy döntöttünk, hogy a kutyásterem elnevezést ezt meg kell tartani, úgyhogy azóta már a helyiség az más, de a név az megmaradt.
Aki végig sétál az intézet két emeletnyi lépcsőjén, ott látja a falakon a valaha itt dolgozó, nagyszerű matematikusok portréit, és ennek egészen sajátos hangulata van. Pálffy Péter Pál a Rényi Intézet kutatóprofesszora, egykori igazgatója a vendégem, és a mai adás egy jubileumhoz kötődik, ugyanis október végén lesz 75 éves a Rényi Matematikai Kutatóintézet. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.